Szeretettel köszöntünk ismét mindenkit a Veszprémi Mária Rádió stúdiójából. Önök továbbra is a csütörtök reggeli napindítóját hallhatják. A folytatásban, itt van velünk továbbra is Illés Sándor atya, monostorapáti plébános, a dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindenekkel amen. Még egyszer köszöntöm a kedves hallgatókat.
Köszönöm, hogy itt vagy továbbra is, és közben megérkezett Gál Csaba rendőr, a lezredes úr is, úgyhogy jó reggel, szervus Csaba. De most még mielőtt adásba kerülne, arra kérnélek, hogy röviden beszélgessünk Bódi Mária Magdolna személyével kapcsolatban, hogy az ő vértanúságának idejében még mennyi minden történt sok száz másik nővel is.
Igen, hát Bódi Mária boldog avatásáért mi előbb imádkoztunk, mint ahogy a boldog avatás elindult, hiszen a Szakács Péter atya még próbálta összeállítani itt az anyagokat, kiállítást rendezett, mi is be csatlakoztunk ebbe azzal, hogy egy korabeli biciklit vásároltunk a kiállításra. Most van egy olyan vetülete a boldogavatási készületnek, illetve szertartásnak, ami hát nem nagyon kerül elő, mert inkább a pozitív dolgokat mondjuk, de például itt a mi környezetünkben ilyenek fogalmazottak meg a nép részéről, hogy ki az a Bódi Magdi, nem is hallottunk róla. Aztán mi van a többi nővel, akit az oroszok megerőszakoltak, lelőttek, vagy öldgyilkos lett, hol van? Családunkban is történt ilyen, akkor ezek szerint a Dédi testvére is vértanú. Nem beszéltünk erről, szégyen volt. Szép, hogy egy vallását gyakorló elkötelezett lány erényeit állítjuk a mai fiatalság elé, de a mai fiatalok keveset tudnak arról a korról. Aztán felvetődött ilyen kérdés, hogy mi van a 800 ezer megerőszakolt nővel, akik közül sokan éppen olyan vallásosak voltak, mint a Bódi Magdi, és közülük többet meg is öltek. Bódi Magdival kapcsolatban nem kellene róluk is emlékezni? Aztán bocsánat, de ilyen is volt, hogy az érsekség túltolja ezt a boldogá avatást, mert programcentrikus. És ezeket a hangokat is meg kell hallanunk. És talán itt a hátralévő készületi időben, Gábor, hallakám téged is. Tehát ezeket a készületi időben talán föl kéne eleveníteni, mert azért a Bódi Magdi életével kapcsolatosan hát kevek is tépődnek, és azt gondoltuk mi, hogy talán éppen egy ilyen kollektív személyként is kezelhetnénk Bódi Mária vértanúságát, hogy azoknak a sorsát hordozó emberként is bemutassuk őt, vagy a kort, vagy egyáltalán emlékezzünk azokra, akik sorstársai voltak ebben Bódi Mária Magdolnának. És gondolom, hogy ez a megközelítés, legalábbis itt a úgymond néppel beszélgetve, egyáltalán nem tökkenteni Bódi Mária Magdolna személyi jelentőségét, hanem egy kicsit azoknak a nőknek is, hogy mondjam, egy ilyen rehabilitációs vagy emlékező személye is lehet, akik ugyanezt elszenvedték.
Igen. Nagyon fontos lesz erről beszélnünk. Szerintem egy sorozatot lehet, hogy érdemes lenne elkezdeni, de azt majd adáson kívül megbeszéljük.
Hát igen, ez gondolom hát a pasztorális bizottságnak, vagy
többek között, igen.
Kéne, hogy ezt a vonalat is fölvegyük.
Igen.
Mert ugye húzódik, volt egy ilyen tervezet, hogy a 800 ezer megerőszakolt nőnek emléket állítanak, de hát még nem állt össze.
Igen, igen, igen. Nagyon szépen köszönöm, Sanyi atya, a gondolataidat, és hát a folytatásban pedig már itt van velünk Gál Csaba rendőr, a lezredes úr, a Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának főelőadója, kiemelt előadója? Hogy mondhatom, Csaba? Mindegy végül is.
Teljesen mindegy.
Jó reggel, Csaba, köszönöm, hogy eljöttél.
Nagy szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit.
Én is köszöntöm a rendszeredes úr, Illés Sándor.
Tiszteletem.
Köszönjük szépen. Na szóval, a mai témánk pedig, nagyon régen találkoztunk már itt személyesen, mert a múltkor is csak a kollégák voltak, tehát hogy elfoglalt vagy, ami nem túl jó, de végül is muszáj.
Igen, sajnos a munkánk nem csökkent. Építetett adás előtt beszélgettük, hogy ez a online térben elkövetett bűncselekmények sajnos még szerintem egy ideig adnak nekünk munkát, illetve itt a rádióban sajnos témát is. Nem lehet róla elégszer beszélni, hogy nagyon-nagyon-nagyon oda kell figyelni.
Mindenre is.
Mindenre is, így van.
Most mi az a fő csapásvonal, hogyha szabad így mondanom, mivel károsítanak meg most minket a legjobban ez a befektetési részre.
Hát ugye eddig sokat beszéltünk, hogy a bankszámla, meg a használt cikkek értékesítése, meg telefonhívások. Most egy picit azokról a szerencsésekről, idézőben mondom, szerencsésekről beszél, akik van pénzük, befektetni való pénzük, amit tudnak nélkülözni. Hát ugye nyilván ez egy nagyon termékeny, csábító terep a bűnözők számára is. Nyilván ezekből ezektől az emberektől tudnak viszonylag nagyobb értékeket elvinni. És ugye hát rájuk vadásznak az online térben is. Aki használja a közösségi médiát, és azért azt látjuk, hogy az utóbbi időben, főleg az idősebbek körében azért ugrásszerű növekedés látható a közösségi média használóknál. Ugye rájuk speciálisan tudnak egy ilyen hirdető áradatot zúdítani ezek a csalók, ami látszólag legális befektetéseknek tűnnek. Ugye nyilván vannak a mindenkinek ilyen rész ismeretei erről a befektetői világról. Egyrészt ugye a kamatok egy picit ugye csökkentek, tehát ugye mindenki próbál a kis megtakarított pénzéből ugye minél nagyobb hasznot hozni, és ugye hallják, hogy részvénypiac, vagy hogy ugye bitcoin, tehát hogy ilyen befektetések vannak, és ugye erre építenek rá ezek a csalási módszerek, hogy azt állítják, hogy bizonyos jól ismert nagy cégek részvényeinek a vásárlásával ugye viszonylag alacsony kockázat mellett kiemelkedő hozamot lehet elérni. Nagyon gyakran jön szembe az online térbe olyan hirdetés, hogy a legnagyobb magyar olajcég, vagy a legnagyobb magyar bank részvénye, és ez a banknak a tulajdonosainak a fényképét is hozzáteszik, hogy ő is így ért el a nagyon nagy vagyonát, és akkor, hogy ezt meg lehet ismételni viszonylag kis befektetéssel, és pont ez a lényege, ugye a csali ebben a dologban az, hogy nem kérnek egyből milliós nagyságrendű befektetést, hanem azt írják, hogy pár tízezer forint kezdő tőke befektetésével lehet felépíteni nagyon hamar több milliós vagyont. Hát sajnos, itt ha valaki nem találja el a lottó számokat, úgy elég nehéz ezt a mesés hozamot elérni, de hát nyilván mindenki bízik abba, hogy ő most csak szerencsés lehet, és akkor ugye elkezdődnek ezek a befektetések, ugye kvázi részvényvásárlásnak tüntetik fel, ugye kérik egy több csomagot is ajánlanak egyébként, ezt tapasztaltuk, mondják a sértettek, hát nyilván mindenki az óvatosabbak a legolcsóbb, legalacsonyabb csomaggal kezdik, és akkor egy ilyen kvázi hozamot mutatnak ki nekik, ugye befektették a pénzüket, a profib csalók már csinálnak olyan befektetési számlákat is, amit ugye az ügyfelek nézhetnek, és hát mit látnak? Hát egy grafikonok vagy a mutatók, hát szépen tényleg, amit ígértek, hát látszólag ott a pénz a számlán, gyarapszik rendesen, hát akkor mi legyen? Akkor legyen nagyobb befektetés, és akkor így, tehát egyébként a kezdő csali után veszik arra, hogy egyre nagyobb összegeket utaljanak át, és akkor hát a probléma akkor kezdődik, amikor ő szükség lenne erre a pénzre. Egy idős sértett nemrég pont jelezte, hogy neked velem családi körülmények miatt hirtelen szüksége lett volna erre a befektetési számon lévő pénzre, és hát akkor jött el a sajnos az igazság pillanata. Először próbálták mindenféle pénzügyi magyarázatokkal meggyőzni, hogy hát nem kéne hozzányúlni, meg inkább gyarapítani kellene, akkor a idő előtti kivét költségeire hivatkoztak, tehát ugye nyilván az élethelyzet miatt kellett a pénz, és akkor nagyon hamar kiderült, hogy sajnos ez a pénz már nincsen meg. Tehát én mindenkit arra szeretnék kérni, hogy nyilván bízunk a csodában, de azért a hétköznapokban azért maradjunk meg a realitás talaján, tehát hogyha az online térben jönnek velünk szembe ezek a hirdetések, én nagyon-nagyon kérem, mindenki kezelje óvatosan ezeket. Inkább a hagyományos módszereket választjuk, lehet, hogy nem lesz olyan nagy a haszon, de azért a pénzünk is megmarad.
Szabad ehhez hozzá?
Persze.
Természetesen.
A minap egy olyan látogatóim voltak, akiket még siófoki korunkból ismerek, és a bankszakmában dolgoznak, és két dologra hívták fel a figyelmet. Az egyik az, hogy a mai fiatalok mindent a telefonukra applikálnak, tehát bankkártyát elérhetőség mindenfélét, és ez egy nagyon veszélyes terület, mert a telefonon keresztül nehezebb kiszűrni csalásokat. Nem olyan a védelmi rendszer egy telefonnak, mint mondjuk egy számítógépes alkalmazásnak, számítógépes elérésnek, és szóba került az, hogy az ilyen csalásokkal kapcsolatban egy nagyon nagy védelmi rendszer lehet, hogy nem online térben kötnek ilyen befektetéseket, hanem egyszerűen bemennek egy pénzintézetbe, és ott személyesen intézik az ilyen ügyeiket. Ez nagyobb biztonság, mint az online felület.
Igen, ugye erre céloztam, hogy mondtam, hogy válasszák a hagyományos utakat. Hát itt majd azért arra felhívnám a figyelmet, hogy tehát amikor viszik be a pénzt, mondjuk, hogy készpénzben, tehát ugye mindennek megvan a maga előnye és hátránya. Abban egy picit vitatkoznék, hogy a telefonnal szemben a hagyományos számítógépes használat, hogy biztonságosabb lenne. Én, amit látok itt a tapasztalatokban, hogy nagyjából megoszlik. Tehát, hogy sajnos itt a gyenge pont maga az ember. Tehát az online kapcsolat az csak egy elérési csatorna, ugye, ami helyettesíti a személyes régi kapcsolatokat. Ugye régen egy csaló mit csinált, vagy egy zsebtól, vagy oda ment, kikapta az áldozat zsebéből a pénztárcát, elment vele, és akkor ugye így volt egy közvetlen kapcsolat. Most az internet helyettesíti ezt a csatornát, és az a baj, hogy itt is ugyanúgy az óvatlanságot használják ki, ahogy a zseptolvaj kihasználja az áldozata óvatlanságát, hogy ugye nem olyan helyre rakta a pénztárcáját. Itt ezek a csatornák így, tehát én elsősorban az embert látom itt a leggyengébb pontnak, és ugye a másik rész, hogy ugye ez a csalók kaptak egy óriási segítséget ezekkel a programokkal, meg ezekkel a felületekkel, de egyébként egyetértek azzal, hogy aki bizonytalan és nem profin használja ezeket a felületeket, valóban jobban tesz, hogyha személyesen bemegy és ott intézi az ügyeit. Szerintem egyrészt nagyobb biztonságban van, garanciát kap, ha bármi probléma van, legalább tudja, hogy hova forduljon. És akkor...
Igen, csak én egy kicsit arra próbáltam inkább gondolni, hogy ahogy a pénztárca az összes bankkártyával, adókártyával, mindennel veszélybe van, ugyanúgy veszélybe van az eszköz.
Így
és
van,
a telefon
így van.
Veszélyeztetettebb.
Ezzel egyetértek. Ezért én mindig is tanácsolom mindenkinek azt, hogy a telefonokra is lehet védelmi beállításokat applikálni. Tehát az, hogy valaki fel tudja nyitni ezeket a telefonokat, ugye lehet a biometrikus azonosítókat használni, komolyabb jelszavakat használni. Tehát ezek, ugye tudom, kényelmesebb úgy megnyitni egy telefont, hogy nincs, csak fölvesszük, és már egyből tudjuk is használni, de ez való igaz, ha ez idegen kézbe kerül, akkor gyakorlatilag odaadtuk a teljes életünket egy vadidegen embernek, tehát a telefonnál meg mindenképpen javasoljuk, hogy használjanak ilyen belépési azonosítókat, minél nehezebbeket. Ez a biometrikus azonosító azért elég jól működik, az a tapasztalat ilyennel. Én még nem találkoztam, hogyha ilyennel védett telefont bárki is fel tudott volna törni.
Hát IT területen vannak ismereteim, és nincs az a telefon, amit nem lehet föltörni.
Egyetértek, csak ugye most arról beszélünk, hogy egy hétköznapi ember hétköznapi életében mit tudunk betenni. Javasoljuk, így van. Egyetértünk, tehát javaslom, de az élet pedig úgy felgyorsult, meg úgy megváltozott, hogy szerintem ha nagyon nehéz lenne, de nem csak a fiataloknál, az időseknél is, hogy mondjanak a telefon bizonyos kényelmi funkcióiról. Hát Én elég gyakran járok fiatalokhoz is előadást tartani, meg nyugdíjas klubokban is, és azt vettem észre, hát amikor ilyeneket mondok, már elég megmosolyognak, amikor mondom, egy picit lépjünk vissza. Hát azt mondtam, hogy amit nem tudunk megváltoztatni, álljunk az élére, akkor próbáljuk a maximumot kihozni a lehetőségek igen. közül, és akkor ezért mondom, én hogy akkor védjük a telefonunkat, igen, meg ha én az online bankolás ellen sem vagyok, csak akkor azt mondom, ha valaki az online bankolást választja, akkor vegye el fáradtságot, például a banknak egy hivatalos forrásból töltse le az applikációját, ezt az applikációt lássa el ezekkel a biometrikus védelmekkel, és akkor már azt mondom, hogy a veszélyeknek a 80%-át már ki is szűrtük, és akkor én még itt Veszprém vármegyében nem láttam olyat, hogy így applikáción keresztül tudták volna például megkárosítani az embereket.
Igen. Igen. Pontosan így van. Ezek a legjobb védelmi mechanizmusok.
Tökéletes biztonság nem létezik. Teljesen egyetértünk. Sem az online térben, és sem a való világban. És nem tudom, hogy van-e még pár percünk, egy picit visszatérni a való világba, hogy egy jó idő közelettével szerettem volna pár mondatot még arról.
3 percünk van.
Tökéletes. Kicsit most visszatérve a offline életünkbe, bár most az ablakon kinézve nem úgy tűnik, mintha túl jó idő lenne, de meg fog jönni a jó idő. Igen. És az a tapasztalatunk, hogy ilyenkor egyrészt ugye többet vagyunk távol otthonról, hát ugye kimozdulunk, több séta van, meg hát nyilván ilyenkor jobban szellőztetünk, tehát ugye egy picit úgy megváltozik az életünk ritmusa, hát, és akkor nem csak az online térben vannak bűnözők, hanem azért maradtak itt azért bőven, akik ezeket a gyenge pontjainkat ki tudják használni. Én arra kérném azért itt a hallgatókat, hogy itt ezek a szellőztetések, főleg az nyitott erkélyhajtók, ugye csak bukóra hagytam nyitva, ugye szoktuk hallani, hát az már gyakorlatilag olyan, mint egy tárva nyitva hagyták volna. Tehát erre most érdemes azért megint odafigyelni, hogyha elmegyünk otthonról. Ez a csak átugrottam a szomszédba 5 percre, csak leugrottam a tejért, csak addig hagytam nyitva. Ezek sajnos, ezek később, ezek eléggé könnyebbű döntéseknek tűnnek, amikor megtörténik a baj. Tehát ahogy figyelünk a telefonunkra, meg a online életünkre, úgy azért az óvatosságot én javaslom továbbra is, ugye itt az offline világban is, és amire még külön szeretném felhívni a figyelmet, és főleg itt a vidéki hallgatóknál, hogy figyeljenek oda, ugye vannak a melléképületek. Észrevett, ez a melléképületekben is azért elég nagy értékek kerülnek, ugye fűnyírók, fűkaszák, tehát komoly értékek, mindenfajta szerszámok, meg hát ugye valljuk be a finom sonkák, élelmiszereket ugye ott tároljuk, és azt látjuk, hogy erre valahogy már ugye az árakra, vagy ennek a lezárása, meg a biztonsága valahogy már nem jut kellő figyelem és tapasztalat. Tehát én még azt kérném itt a hallgatóktól, hogy ahol értéket tárolnak, az érték nagyságának megfelelő módú biztonsági rendszert, én most nyilván nem egy NASA szintű riasztót javasol, de figyeljünk erre oda, ahol érték van, oda legyen azért a figyelem is, és zárják ezeket a helyeket. Azt vettük észre, hogy bizony a csalók ezeket kihasználják. Ha nem is a lakásba mennek be, elmennek a melléképületbe, és bizony óriási károk vannak ott is.
Igen. Hát kedves hallgatóink, sajnos műsoridőnk lejárt, úgyhogy ezt a későbbiekben majd folytatjuk. Reméljük, hogy egy hónapon belül ismét meg tudunk hívni, Csaba, téged.
Én bármikor jövök, és nagyon szépen köszönöm a értékes hozzászólást, meg a visszajelzést, mert így talán a legéletszerűbb, meg így tudunk a legjobban reagálni a valós történésekre.
Igen. Gál Csaba rendőr, a lezredes urat hallották az elmúlt percekben a Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság bűn megelőzés osztályának fő előadóját, ebben mindig belebukok. Köszönöm szépen, Csaba, hogy itt voltál ma reggel. És nagyon szépen köszönöm Illés Sándor monostorapáti plébános atyának is, hogy itt volt velem. Köszönöm Sanyi atya ismét a segítségedet.
Reméljük, hogy majd személyesen is még majd tudunk találkozni. Mindig élmény önne beszélgetni, és nagyon szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
Köszönöm Sanyi atya. Hallgatóinknak pedig a figyelmet. Ha tehetik, akkor tartsanak továbbra is a Mária Rádióban. Az aktuális című magazin műsorral folytatódik a Mária Rádió reggeli napindítója. Dicsértessék!